kulcskérdések.
Mi a tétje?
Miért fontos?
Mit jelent?
A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok. 13 éve a fiatalkorúak védelmére hivatkozva állami monopólium lett a dohány kiskereskedelem, és a korábbi mintegy 38 ezer árusítóhely helyét nagyjából 6 ezer koncesziós trafik vette át. A közegészségügyi cél valós volt, a jogok kiosztását azonban már az első napoktól átláthatatlanság, politikai kapcsolatok, kiszivárgott felvételek és eltűnő pályázati dokumentumok gyanúja kísérte. Innen a trafikmutyi elnevezés. Két évvel később nyílt verseny nélkül magánkézbe került a trafikok teljes országos ellátása is. Most a kormány a szerződések felmondását és a rendszer radikális átalakítását emlegeti. Magyar Péter pedig a teljes államosítást is felvetette. De mit lehet 13 év után bizonyítani? Mit lehet jogszerűen visszavenni, és hogyan lehet úgy rendet tenni, hogy ne egy újabb politikai újraosztás következzen? Vendégem Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjünk onnan, hogy a 2012-es rendszer hivatalos célja ugye a fiatalkorúak védelme és a dohánytermékek hozzáférhetőségének csökkentése volt. Maga az alapmodell volt hibás, vagy a közegészségügy az egy álcája volt annak, hogy ezt az egész rendszert a politikai klientúra fogjul ejtse?
Bár tudnám azt mondani, hogy látjuk folyamatosan a statisztikákkal visszaigazolva, hogy mennyire álságos volt az alaphivatkozás. De az igazság az, hogy az első években ugyan még figyeltük a dohányforgalmi adatokat, viszont ezzel idővel felhagytunk, mert hát ugye lettek új korrupciós ügyek, mint ahogy új Jónások és új Ninivék is teremnek, és akkor a figyelmünk az átment a jegybanki alapítványokra, később a lélegezhetőgépekre, a letelepedési kötvényekre, vagy a látványcsapatsport támogatásra. De természetesen arra rögtön figyelni kezdtünk, az rögtön az összpontosítás tárgyát és célját képezte a dohánykoncesszió ügyében, hogy a kínálat csökkentése, tehát az, hogy majdnem 40 ezer lényegében bárhol könnyen elérhető elárusító helyből, hiszen boltokban, benzinkutakon, trafikoknál lehetett kapni cigarettát, átmegy a szolgáltatás, átalakul a szolgáltatási piac 6000 szereplőre, tehát hogy a kínálat szűkül, az vajon a keresletet magával rántja-e? És nyilván ennek az egyik ellenőrzési módja az a dohányjövedéknek a mértékére irányult, amíg lehetett szűrni azt, hogy a cigaretta árának a jelentős emelése is önmagában ugye a dohányjövedéket befolyásolja. Tehát az első néhány évben valóban azt láttuk, hogy a legális dohányforgalom az csökken, hiszen kevesebb cigit adtak el az első néhány évben az úgynevezett nemzeti dohányboltokban, mint amennyi forgalmat a korábbi elárusító rendszer produkált. Ebből azonban nem következik, hogy a kereslet és a szürkezónás kínálat is csökkent volna. Tehát pusztán azért, mert kevesebb helyen és több pénzért lehet venni cigit, abból még nem következik, hogy akkor tömegével szoknak le a dohányzásról. Tehát ez elmozdította a dohányzást a valószínűleg egészségügyi szempontból még sokkal kockázatosabb szürke és fekete kereskedelmi csatornák irányába, ahol nem tudni, hogy milyen tartalmú és mennyire ellenőrző termékek kerültek a fogyasztókhoz.
Világos. A legelején, amikor a dohánykoncesziók, egyáltalán a törvény megjelent, és aztán a pályázatok megjelentek, lehetette egyből látni, hogy itt korrupció gyanú van, vagy pedig ez szép lassan alakult ki?
Hát az első dobásnál nyilvánvaló volt, hogy ez bűzlik, ez a sztori. Nem csak azért, amit Hatházi Ákos akkor kezdő országos politikusként, mármint akkor kezdett országos figyelemre számot tartani a tevékenység, még szekszárdi fideszes képviselőként nyilvánosságra hozott ugye belső vitaanyagokat, meg hát magán jellege szerintem sokan speciál, történetesen én magam is hiszik, vagy sem, ezt nem most itt a mikrofonnál ülve találom ki, de én is hallottam első kézből kedvezményezettől olyan állítást, hogy az illető közvetlen családtagjai Pest megyében kettő trafikot is elnyertek olyan alapon, hogy sportvonalon szóltak Schmidt Pálnak, és akkor lett két trafikjoguk. Tehát ez jó kis megélhetésnek tűnt. De hát ugye a törvénynek a létrejötte a tény, hogy a különböző különböző szövegváltozatok visszakereshetően Sánta Jánosnak, a Continental Dohány képviselőjének, tulajdonosának a közreműködésével és a számítógépén készültek. A Continental Dohány és a Sánta família, a Lázár Jánosra való összefonódása, vagy hogy mondjam, közeli érintettsége, meg egyáltalán az egész szabályanyag kidolgozásának és bevezetésének a statáriális jellege, tehát az, hogy egy korábban működő szabad piaci tevékenységet elkobzásszerűen, úgynevezett csúnya szóval fogalmazva, a piaci inkumbensek, tehát az adott kereskedési jog aktuális gyakorlóinak a lehetőségeit megszüntetve, őket a megélhetésüktől és a szabályosan működtetett vállalkozásuktól megfosztva, átadnak a új jogosultaknak egy olyan pályázati rendszerben, aminek a megbízhatóságát, a tisztességes mi voltát sosem sikerül igazolni, nem is törekednek erre. Hát ez egyértelmű súlyos korrupciós gyanút, méghozzá magas szintű korrupció gyanúját keltette. Azt is mondhatnánk, hogy a 2012-13-as időszak, tehát a NER korrupciójának kezdeti ismerkedési szakaszában a takarékszövetkezet ügy és a dohánykoncesszió, a trafik ügy volt a két nagy emblematikus sztori. Már érvényesültek az államfogjú lejtésének azok a jellegzetességei, hogy a szavazó masszaként működő Fidesz frakción átnyomták ezeket a szabályozásokat, törvényeket, és az Alkotmánybíróság nagyot csavarva, akkor még meglepő módon, azóta már nem lepődünk meg, akkor még meglepő módon nagyot csavarva a korábbi alkotmánybírósági standardokon és követelményeken, jóvá hagyja ezeket a tulajdonjogfosztó lépéseket és intézkedéseket.
Ugye legelőször 13-14 évvel ezelőtt, ahogy ön is említette, amit elsőre látott akár egy átlag választópolgár is, az, hogy a trafikok üzemeltetése, tulajdonjoga az mondjuk baráti alapon vagy pártpolitikai alapon lettek kiosztva. De valóban itt vannak-e a nagy pénzek, vagy magának a dohány koncessziónak a megszerzése az, ahol a nagy korrupció történt? Egyáltalán mekkora pénzről beszélhetünk most már több mint egy évtized után?
Hát biztos illet volna megfelelő módon felkészülnem erre a lehetőségre, erre az interjúra. Én nem tudtam annak utána nézni, hogy mekkora pénzösszeget mozgatott az elmúlt évtizedben a dohánykoncesszió. Ezt az első néhány évben még figyeltük a milliárdokat, utána ezzel felhagytunk, mint mondtam, más nagy ügyek vitték el a figyelmünket. Az tuti, hogy azért ez jó biznisz volt. Tehát aki a szabályos, a legális dohánykereskedésnek a monopól szolgáltatójává válik egy adott térségben, és most itt picit felejtsük el Budapestet, ahol azért viszonylag könnyű nemzeti dohányboltot találni, de mondjuk ahol egy-egy járásban csak egy van, vagy kettő, egy-egy települést egymaga szolgál ki egy ilyen kereskedelmi egység, egy nemzeti dohánybolt, az azért nagyon stabil megélhetést biztosít. És hát nyilván ebbe a teljes piaci vertikumot behúzták, hiszen végül is a gyártónak mindegy, hogy milyen kereskedelmi csatornán értékesítik az ő termékét, csak tudja teríteni a piacot. És a dohányellátótól kezdve a trafikboltokig tökéletesen felépítettek egy NER-re jellemző vertikumot. Azt persze nem tudjuk mondani, hogy minden egyes szereplője NER lenne, hiszen most akik nemzeti dohányboltot üzemeltetnek, ők is amúgy évtizednyi ideje birtokolják ezt a lehetőséget és gyakorolják ezt az üzletet, tehát ha megtörténik a felülvizsgálat, akkor bármi más, mint a piaci liberalizáció, megint csak sérelmet és elégedetlenséget fog okozni. Tehát nem tűnik jó megoldásnak, jó iránynak az, hogy akkor most meg a nemzeti dohányboltokat söpörjük ki, és akkor hozzunk valami más, hasonló a monopól jellegű, preferenciálisan előszereteti alapon szétosztott jogosultságokkal működő rendszer. De akkor már inkább jöjjön a liberalizáció, mert akkor az egységesen teremt igazságot a piacon, csak kérdés, hogy akarjuk-e megint, hogy bárhol lehessen cigit venni, hogy ez most a dohányzást és a dohányforgalmat mennyiben befolyásolja, mennyiben teszi könnyebb, és ezáltal gyakoribbá a dohányzást. Ugye akár azzal az érvel is előjöhetnénk, nem dohányzóként, hogy hát mi a felének dohányozni, hát miért kell egyáltalán ezzel bármilyen mértékben foglalkozni, vagy akármilyen mértékben engedni a dohánytermékek vásárlását, hiszen a végén össztársadalmi szinten az egészségügyi kár és a dohányzás okozta megbetegedések kezelése, gyógyítása az annál sokkal-sokkal nagyobb összeget felemészt közpénzből, adófizetői pénzből, mint amennyi bevételt a dohány jövedék termel. De sajnos ezzel az okoskodással könnyen szembeállítható a történeti tapasztalat, mert amikor az Egyesült Államokban az alkoholizmust, az alkoholfogyasztást tiltották be az alkoholizmus elleni küzdelem jegyében, akkor azzal csak ahhoz járultak hozzá, hogy a szervezet bűnözés megerősödött. Tehát a tiltással biztos, hogy nem lehet, a szankcionálással, a tiltással biztos, hogy nem lehet még a legkárosabb társadalmi jelenségeknek, szokásoknak is a megszűnését, visszaszorulását elérni.
A Transparency International fekete könyve szerint több mint 500 trafik kerülhetett a Continental csoporthoz, illetve annak a kapcsolódó kör közelébe. Meg lehet-e ma állapítani a tényleges tulajdonosi és finanszírozási hálót? Fel lehet-e ezt könnyen térképezni?
Akarni kellene. Nem tudjuk, hogy ezt mennyire nehéz elvégezni, mert szemben azokkal a tényleges tulajdonosi szempontból szintén izgalmas területekkel, amilyen például a magántőke alapok világa, a dohányboltok, a nemzeti dohányboltok területe soha nem számított jogellenesnek. Nem merült föl, hogy arra nézve tényleges tulajdonosi adatokat kellene gyűjteni, vagy hogy úgy, ahogy a magántőke alapok közpénzre való kitömése, a dohányboltoknak a léte és a működése önmagában jogsértő lenne. A keletkezésük körülményei azok nagyon zavarosak és korrupció eredményei, de hát maguk az, hogy nemzeti dohányboltok vannak és működnek, az nem tekinthető jogsértőnek. Éppen ezért valószínűleg itt nem is nagyon bujkálnak a tulajdonosok. A magántőke alapoknál nagyon el akarnak rejtőzni, meg bizonyos cégformák esetében nem iratják be a tulajdonosokat a részvénykönyvbe, meg elsőbségi részvények mögé bújnak el. A nemzeti dohányboltoknál valószínűleg egy egyszerű hatósági vizsgálat könnyen megállapíthatja, hogy kik vannak a háttérben, és hogy mekkora piaci koncentráció jellemző ebben a pillanatban. Úgyhogy vissza lehet menni akár a 2013-as kezdőpontig is, amikor nagyon megpróbáltuk kideríteni, hogy miféle suskus történhetett ott a pályázatoknak a kiosztása körül. Ugye, itt az elvesző közérdekű adat, a megszűnő közérdekű adat, amire szerkesztő asszony is utalta beszélgetésünk elején, az úgy jött elő, hogy pert indított több civil szervezet együttműködésben, meg több újságíró, nyomozó újságíró a pályázatoknak a megismerése érdekében. Hogy a győztesnek hirdetett pályázattal szemben a győzelemre nem vezető pályázat mennyiben bizonyult rosszabbnak, ezt próbáltuk volna a civil eszközökkel megállapítani, illetve terjedt a híre annak, hogy kisenyították a vesztes pályázatokat. És akkor erre a nemzeti dohányellátó, vagy akkor még talán nem így hívták, de most nem jut eszembe a neve annak a non-profit ZRT-nek, ami ezért az egész bírálati rendszerért felelős volt, azt találta ki, hogy a pályázat lejárt, megtörtént az elbírálás, tehát az adatok kezelésének, a pályázati anyagok birtoklásának a jogalapja megszűnt, és ezért ezt vissza kell küldeni a pályázóknak, mert ha nincsen ott Nemzeti Dohány Nagykereskedelmi ZRT, azt hiszem ez volt a neve, ha nincs az ő birtokukban, nem lehet tőlük igényelni az adatot, és abban a pillanatban, hogy nem náluk van az adat, és nem tőlük érkezően kapja azt meg újságíró vagy civil szervezet, hanem a pályázóktól már bárki állíthatja megszáfolhatatlanul, például akár a kormány vagy a Nemzeti Dohány Nagykereskedelmi ZRT, hogy kérem, az az irat, az a vesztes pályázat, amit maguk itt hordoznak körbe, mint a véres boncsokot, az nem is egy vesztes pályázat, annak semmi köze ahhoz, amit mi kaptunk. Mm-hmm. Ez egy konfabulált, utólag kitalált, összehegesztett szöveg.
Ez mondjuk nagyban nehezíti a mai 10 évvel későbbi felülvizsgálatot is, nem?
Az már nem lesz megállapítható, hogy érdemalapon vagy anélkül kaptak-e a győztesek pályázati jogosultságot. Legalábbis nem azon az alapon lesz megállapítható, hogy a vesztes pályázatokkal azt összevetik. Nem is lenne értelme, akiket 13 éve kiszorítottak, azok már részben túlléptek ezen, talán van is, aki meghalt, nem akar ezzel foglalkozni, más irányba ment már. Ilyen módon ezt nem lehet valószínűleg orvosolni. De ettől még azok, akik kaptak, és azok, akik osztották a trafikjogokat, megkérdezhetek arról, hogy ott mi történt pontosan. Ők ugyanis léteznek. Ők ugyanis elszámoltathatók. Tehát ez egy megvizsgálható dolog. Valószínűleg az egyik legnehezebb vizsgálati folyamata lesz ez a NER-nek. Éppen ezért nem tartom kizártnak, sőt valószínűleg tartom, hogy nem egyéni felelősség irányából fog közelíteni a kormány, amikor ezt orvosolni akarja. Ha talál felelősségre vonható szemét bárki az ügyben, az inkább a trafikjogok kiosztóinak a körében keresendő, mint sem a trafikjogok jogosultjainak a körében. Csak egy érdekes anekdóta, próbáltunk arra is valami bizonyítást vagy észszerű magyarázatot, megoldást hozni büntetőjogászok, ügyvédek, civilek, újságírók, amikor megtörtént a vesztes pályázati anyagoknak a visszapostázása, és akik megkapták az iratokat, az látták, hogy hát ezek érintetlenek, hogy ilyen irányból igazolni azt, hogy, hogy nem is történt bírálat. Akkor felmerültek ilyen, ma már inkább megmosolyogtató, akkor lelkesen végigvitt gondolatok, hogy van-e olyan szakértői terület, olyan bűnügyi szakértői módszer, amivel igazolni lehet, hogy egy iratot nem is olvastak el, tehát hogy ők nem látszik hajtási nyom, lapozási nyom az iraton, de hát ez sajnos le kellett kevernünk, ezt inkább a lelkesedés, mint a megoldhatóság mondatta azokkal, akik ezt gondolták.
Ugye említette az átlátszóval, K-monitorral és TASZ-szal közösen indított adatigénylésű perüket, és egyből igazából ez után az információs szabadság szabályait is szigorította az akkori kormány. Beszéljünk egy kicsit arról, és ez kicsit általánosabb vizekre is evez azért, hogy mennyire tette megismerhetetlenné az elmúlt 10-16 évben a Fidesz kormány ezeket az iratokat, és hol van még olyan ügy, ahol igazából az adatigénylés ellehetetlenítése okozta azt, hogy nem vagy nem teljesen ismerjük a korrupciós háttereket?
Hát az igazság az, hogy ha szabadjára engedhetném a beszélőkedvemet, akkor tuti, hogy másfél-két órán át tudnám sorolni a korlátozó intézkedéseket. Lényegében az a beavatkozás sorozat, ami 2012-ben kezdődött az információszabadság területére, az olyan nagy számú, hogy jóformán önmaga megtöltene egy teljes törvénykönyvet, egy úgynevezett kódexet. És az első látványos ebben a sorban az valóban a trafik koncesszió környékén az úgynevezett számlaszintű vagy tömeges adatigénylésnek a tiltása, tehát akár még korábbra egyel visszamehetünk, a nulladik lépés ugye az ombudsmani információszabadság ombudsmani intézménynek a felszámolása volt. És 2013-ban, amikor ez az információszabadság törvény módosítás végbe ment, akkor iszonyat nagy volt a felháborodás, és emlékszem, még én magam is úgy fogalmaztam, hogy ez egy olyan csúszós lejtő, amin megindul ezzel a korlátozással, vagyis azzal a korlátozással a hatalom, a kormány, aminek alig belátható a vége, de tuti, hogy a lejtő alján a közérdekű adatok teljes állami kormányzati kontrollja található. Ez azért hangzik ilyen darabosan magyarul, mert ez egy New York Times-nak adott interjúban hangzott el, tehát ez is jelzi, hogy iszonyat nagy volt az érdeklődés ez iránt, a korlátozás iránt. Aztán az információszabadság, az adathozzáférés korlátozásainak olyan cunamia érkezett 2015-ben és azóta, azután egészen 2025-26-ig, a kormányváltás megelőző pillanatokig, hogy tulajdonképpen már el is felejtettük ezt a számlaszintű korlátozást. Ezt igazából a bíróságokon alig sikerült valaha is alkalmazni. Hát jött utána az, hogy fizetni kell a nagy mennyiségű adatigénylésekért, és ott az Információszabadsághatóság évkönyvi szinten gyűjtötte a legmagasabb összegű adatigénylés teljesítési díjakat. Az arany, ez is, meg a bronz, azt hiszem egyaránt. A háromból kettő a Transparency International Magyarországi volt, a Kásler Miklós féle Emmi kért sok millió forintot a látványcsapat sport támogatás, TAO pénzek, látványcsapat sport támogatás szabálytalanság irataiért, és egyébként Sányi Sándor vezette MLS is több százezer forintot szeretett volna egy felcsúti TAO támogatásért, egy 3 milliárdos extra támogatásért. Szóval iszonyatos sorozat jött a korlátozásoknak. Hát külön korlátozást léptettek életbe, pusztán azért, mert rárepültünk a TAO pénzekre, akkor az adótitok szabályt írták át. Korlátozást akartak bevezetni a jegybanki alapítványok kapcsán. Szerintem nincs is olyan az információszabadság szcénában érdekelt becsületes újságíró vagy civil szervezet, amelyik ne tudna kapásból akár fél tucat olyan jogkorlátozást felsorolni, ami kifejezetten az ő személyes tevékenységéhez, adatigényléséhez kapcsolódik, amikor valamit nagyon eltaláltunk, nagyon érzékenyen tapítottunk rá, és ezért menet közben meg akarta, vagy meg is változtatta a játékszabályokat a kormány. Mondjuk a Belgrád-Budapest útvonalnak a beruházói és szerződési adataiért ugyanúgy korlátozást fogadtak el adhok módon, ahogy például amikor rárepültünk a 2000-es kormányhatározatokra, akkor hirtelen megemelték ezeknek a titkosítási idejét 10 évről 20 évre. Tehát a legszebb, amit mondani lehet erről, hogy nagyon instrumentálisan, tehát eszközjelleggel viszonyult a hatalom az információszabadság joghoz.
Ugye ön fél mondattal egyszer már említette itt a Sánta család nevét, és csak most visszakanyarodva egy kicsit a dohány koncessziókhoz. Ugye itt az országos dohány boltellátó KFT-nek a tulajdonosáról beszélünk, ide tartozik a Tabán Trafik ZRT is, és hát hogyha megnézzük, akkor a piac két nagy, mármint a piac ellátása, ahonnan rendelhetnek ezek a dohányboltok, két nagy kézben van, 51%, ez a már említett Sánta család érdekeltségében van, 49% pedig a Bad Pécsi Dohánygyár Kft. Kezében. Normális az, hogy a teljes trafikhálózat két cégen keresztül láthatja el magát?
Szerkesztő asszony, én szerintem a NER-nek a gazdasági és közpénzügyi működésében soha semmi nem volt normális. Hát miért pont a dohánytrafik és a dohányellátás lógna ki ebből a sorból? Mániákusan monopolizáltak teljes piaci szektorokat és zárták el a verseny lehetőségét. A versenytől úgy irtóztak, mint az ördög a tömjén füstől. A koncesszió maximalizálása, kimaxolása is a NER egyik kedvelt fegyvere volt. Hát gondoljunk arra, hogy a hulladék kezelési piacot, nem csak a lakossági kommunális hulladékot, de az intézménye hulladékkezelést is nagyon nagy arányban 35 évre lezárták, elzárták a verseny elől, és odaadták a MOL-nak, ami erre megcsinálta a Mohu nevű céget. Vagy az autópálya koncesszió 35 évre van kiosztva Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjai közös tulajdonában lévő cégnek. Miközben ki tudja, hogy 3 évtized múlva miféle közlekedési módot fogunk mi akarni alkalmazni. De a nagy közbeszerzési keretmegállapodásokkal sikerült az állami propaganda piacot, itt a piac az idézőjelben volt mondva, rászignálni jóformán a Balázsi Gyula érdekkörébe tartozó cégekre, a Launch Designra és a New Land Médiára. Az intézményfenntartás, épület karbantartás, takarítás funkciókat szintén központosított közbeszerzésben, keretmegállapodással, különösen a kórházi területen, egészségügyi területen, de a pályaudvarokat illetően is a Kisszöldjémi Ferenc féle B+N referencia kapta meg. Tehát jóformán alig maradt olyan piaci terület Magyarországon, ahol a verseny töretlenül, sértetlenül fennállna. A deres piacokon mindenhol ezt a versenykorlátozást látjuk. Hát természetes, hogy a dohánykereskedelem nagy és kiskereskedelem területén egyaránt ezt a torzult, neres logikát látjuk dominálni.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye itt most én a 2024-es adatokat látom, ez egy 1267 milliárdos piac, annyi volt a lakossági dohánypiacból a kiskereskedelmi forgalom. Tehát egy nagy piacról beszélünk. Megoldás lehet-e az, amit Magyar Péter felvetett, hogy ő ezt az egészet államosítaná úgy, ahogy van?
Hát tulajdonképpen a koncesszióval már ezt lényegében egyszer államosították. Tehát nem teljesen világos nekem, de nem tájékozottam ebben a témában elégséges mértékben, hogy mi lenne itt az államosítás, hogy a nagy kereskedelmet, vagy a kis kereskedelmet, vagy a teljes vertikumot akarnak államosítani. Fura megoldásnak tűnik, de egyébként az úgynevezett ABC, tehát a klasszik jövedéki termékek terítése körében ez nem lenne teljesen ördögtől való. Svédországban például, de azt hiszem Finnországban is, nagyon hosszú ideig állami monopóliumként csak meghatározott kereskedelmi egységekben engedélyezve lehetett alkoholt vásárolni, mint hogyha ezen most oldottak volna.
Ez a korrupciót meg tudja gátolni?
Nem, önmagában az államosítás az ugyanúgy nem oldja meg a visszaélések kockázatát, problémáját, ahogy a piac sem takarítja ki magából pusztán azért, mert hogy piaci alapon működik a visszaéléseket. A dohánykereskedelem körében elsősorban azt lesz szükséges végig gondolni, hogy hol akar egyensúlyt teremteni, hol akar határt húzni a megengedett kereskedelmi tevékenység és a közegészségügyi dohány okozta, nikotin okozta megbetegedésekből fakadó kockázatok elviselhetősége, felvállalása között a kormány. Ennek kell az elsődleges szempontnak lennie. Kellene egy friss, alapos felmérés, ha van ilyen, akkor megint elárulom vele a magam tájékozatlanságát arról, hogy mik is most pontosan a dohányzási szokások, sikerült-e az elmúlt 10 évben bármennyit is visszaszorítani ezen, mi a dohányzásba való belépés alsó életkori tapasztalata határa, és erre kellene rászabni olyan megoldást, ami ha úgy dönt az állam, hogy marad továbbra is a dohánykereskedelem, és hát miért ne döntene így, akkor egyenlő esélyeket biztosít, hogy ez a teljes liberalizáció, vagy a meglévő egységek újraversenyeztetése, ezt nem lehet megmondani ebben a pillanatban.
Hát bízunk benne, hogy a jövőben majd úgy készülnek ezek a törvények, hogy vannak megalapozó tanulmányok. Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának köszönöm szépen. Ez volt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok, viszonthallásra.